Nem csak a csapat, az egyén is fejlődik a munka során. Egy adott szakterületen, ami lehet a projektmunka, egy személyes fejlődés is megfigyelhető. Ezt Ken Blanchard a helyzetfüggő vezetés modelljével szemlélteti. Ez a modell is egyszerű, szemléletes, és megint csak könnyű vele azonosulni, és legalábbis nekem személy szerint segített, és segít kulcsot találni a kollégák fejlesztéséhez, az éppen célszerű vezetési stílus megtalálásában. Mert a modell legfőbb üzenete az, hogy nincs egy jó vezetői stílus, hanem azt minden esetben a helyzethez, és itt konkrétan a kolléga fejlődési görbéjéhez kell igazítani. Receptoraiddal venni kell a finom jeleket, és olyan vezetői magatartásokat kell tanúsítani, ami éppen célra vezetőbb. Na de mit mond Ken Blanchard? A teljesítmény vizsgálatára két összetevőre kell koncentrálnunk. Szakértelemre és az elkötelezettségre. Ha ugyanis valaki felügyelet nélkül nem nyújt megfelelő teljesítményt, abból rendszerint ezek valamelyike vagy mindkettő aludas. Az első modulban a csapatok toborzásánál a következő egyenletet alkalmaztuk. Teljesítmény egyenlő, motiváció szorozva, szakértelem szorozva, elvárások. És azt mondtuk, hogy az a bizonyos szakértelem, amire szükség van, és ezt behozzuk a csapatba. De ez a szakértelem jelenthet egyes projekteszközök használatát, a projekt során használt régszúnyadó tudást, vagy technikai eszközöknek a használatát. Ezek oktatás, gyakorlás és tapasztalat révén szerezhetők meg. Nem ezzel jövünk a világra, megtanuljuk. Az elkötelezettség, az önbizalom és a motiváció együttese. Az önbizalom az egyéni magabiztosságnak a mércéje, az az érzés, hogy különösebb felügyelet nélkül is képes vagyok jól elvégezni egy feladatot, a motiváció pedig a feladat jó végrehajtása iránti érdekeltség és lelkesedés. Ezek szintén egy fejlődési görbét írnak le. Ezek fázisai. A szakértelem még relatíve kicsi, és a motiváció nagy. Ezek a mézes hetek, ezt úgy szoktuk hívni, hogy ő a lelkes kezdő. A helyzetfüggő vezetés azt mondja, hogy a vezető azt pótolja, ami hiányzik. Tehát itt főleg, de nem kizárólag irányít. Telik az idő, mi történik? A szakértelem egy kicsit megnő, mondjuk ilyen kicsi, közepes lesz, és a motiváció pedig lezuhan. Ez a kiábrándult haladónak a fázisa. Milyen magatartásformákat szoktunk itt csinálni? Itt edző típusú vezetésre van szükség. Itt mindkét területen a vezetőnek van pótolni valója. Tehát pótolni kell még mindig a szakértelmet, illetve pótolni kell még mindig a motivációt. Vegyünk példákat a sportból. Az edző edzéstervet ír, számon kér, visszaellenőrzés igazít a terven, a versenyre stratégiát és taktikát dolgoz ki az ellenfelek a körülmények alapján. Gondoljunk a futókra, úszókra, Forma 1-es pilótákra, foci csapatra. Egy apró megjegyzés, a legjobb atlétáknak is van edzésük, tehát szükségünk van edzőre. Attól, hogy profi vagy, attól még van szükséged vezetőre. De mit csinál még az edző? Buzdít, lelkesít, a nehéz edzések során dicsér, elismer, és mutatja a fejlődést, és kiabál a medence parton, leordítja a fejedet, hogyha nem jól teljesítesz, de a nyakadba ugrik, hogyha nyersz, és leordítja még a bíró fejét is, hogyha téged sérelem ér. Tehát egyszerre mutat irányító és támogató magatartásokat. Lehet, hogy valaki ebben a fázisban kezd. Egy történetet hadd mondjak, volt egy francia kollégám, Dominiknak hívták. Amikor beválogattuk őt egy visszáró projekt kapcsán, akkor ő azt mondta, hogy na, remek, akkor ez megint egy ilyen visszáró projekt. Ő volt a legjobb szakember, tehát a szaktudása miatt őt be kellett válogatni, és mindenki, aki ezt a területet próbálta rendbe rakni, előző projektmenedzserek, szintén ővele dolgoztak. És neki ez csak egy nyűg volt a hátán, és az előző rossz tapasztalatok miatt egyáltalán nem volt lelkes, hogy ebbe a projektbe belevágunk, és az ő szakterületén is rendet teszünk, tehát neki kevesebb munkája lesz, hanem már eleve egy ilyen csalódott fázisban indult. Tehát ez a legnehezebb időszak mindenkinek. A harmadik, amikor a szakértelem már magas, már egyre többet dolgoztunk együtt, és a szakértelem megnőtt, de a motiváció az változó. Ilyenkor a bevonásnak a módszerét szoktuk alkalmazni. Már a szakértelem ott van, tehát nem kell olyan szoros felügyelet, de mégis meg lehet kérdezni az illetőt, hogy mit gondolsz, hogyan menjünk tovább, és el lehet dönteni, hogy a végén kinek a javaslatát vesszük figyelembe, a beosztottét, csapattagét, vagy pedig a vezetőjét. És végül elérkezik az a várva várt szint, amikor a szakértelem is magas, és a motiváció is magas, ilyenkor a delegálás a legjobb vezetői magatartás. Tehát minden embernek, minden feladattal kapcsolatban különböző vezetési stílusra van szüksége. Sem a mikromenedzser, sem a delegáló, bevonó menedzser nem jó, hanem különböző módszereknek különböző mértékben kell megjelenni a vezetői munkádban. Tehát ezt a hegyet, ahogy halad az ember a kezdőtől, kiábrándul, és utána a 3-as és a 4-es fázisba megy, meg kell, hogy másszuk. A projekt hat a külvilágra, az érintetteket valamilyen módon befolyásolja. Mindenképpen valamilyen változást fogunk elérni, valahogy most csináljuk a dolgokat, és az valahogy máshogy lesz. Ide hadd hozzak még egy görbét, ez a Kubler-Ross görbe az érzelmek a változás kapcsán. Ez egy szemléletes modell, hogy átgondoljuk, hogy időben milyen érzelmeket válthat ki egy változás. Ezt a gyász folyamatához hasonlították, és onnan vették át ezeket a fázisokat. Az első fázis az a sok, amikor megtudod, hogy valami máshogy fog történni. Jön a főnök, vagy te mész, mint projektmenedzser, megtartod az adott területen a megbeszélést, és bejelented, hogy már pedig itt folyamatok meg fognak változni, máshogy kell majd a munkájukat végezni. Ez először mindenkinek sokként hat. Nem tudják még, hogy mekkora lesz ez a változás, nem fogadták még el azt, hogy ez esetleg jó is lehet nekik, és nekik majd meg kell egy új rendszert tanulni. A következő fázis nagyon sokszor a tagadás. Nem, ez nem fordulhat elő. Ezt a rendszert nem válthatjuk le. Hát 10 éve ezt használjuk. Ha ez nem lenne ez a rendszer, akkor itt minden összedől. Itt az energia szint egy kicsit megnő. Általában van valamilyen viszonyulása az embereknek ez a változáshoz, és ennek az intenzitása nő, sajnos negatív irányú ez az érzelem, de mindenképpen egy intenzív érzelem. Majd jön egyfajta düh, hogy most akkor nekem valamit másképp kell csinálni. Már valamilyen módon kezd csökkenni ez a felhevült érzelem, de még mindig nagyon magas. Nagyon sok változással kapcsolatban bekövetkezik az apátia, egyfajta beletörődés, amikor azt mondják, hogy ezt itt fejettem, eldöntötték, én nekem erre nincsen ráhatásom, engem már megint kihagytak. Ez sajnos egy negatív érzelem, kicsi intenzitású, de idővel eljön, és sajnos nagyon sokan benne ragadnak ebben az apátiában egy változás kapcsán. Megint csak vezetőként, projektvezetőként nagyon fontos, hogy a kommunikáció megszólítsa ezeket az embereket, akik ebbe az apátiába esnének, és valami módon átsegítse őket, megkapják azt a tudást, információt, és azt a fajta motivációt, hogy ők ezen tovább lendüljenek. Nagyon sokszor eljön egy következő időszak, a próba, az alkudozásnak az időszak, ez a hát jó, de mi lenne, ha mondjuk egy fél modult megtartanánk az előző rendszerből, ha én még egy kicsit papíron vezetgethetném azt, hogy hogyan alakultak például a vevői reklamációk. Ilyenkor már elkezd az ember gondolkozni, hogy jó, a változás elkerülhetetlen, lehet, hogy valami jót is hoz, de még valami módon ragaszkodik a régi változathoz, vagy valamit szeretne még bevinni. Itt érdemes meghallgatni ezeket az igényeket, hogyha értelmes és fontos, és mondjuk ezt erre nem gondoltunk a tervezés során, akkor még lehet itt alakítani a felhasználói elvárásokhoz, legyen szó folyamatról, vagy akár egy kifejezett rendszerről, de lehetőség szerint inkább be kell mutatni, hogy erre mi már gondoltunk, és hidd el, működni fog ez a kitalált formában. És az utolsó fázisok, az pedig az alkalmazkodás, illetve az elköteleződés fázisa lesz majd, amikor már gyakorlatilag elfogadták, hogy egy új rendszer van, vagy egy új munkafolyamat van, és ezt már jónak ítélik meg. Nagyon vicces volt, bizonyos folyamatokra többször visszatértem a munkahelyi projektjeim során, és újra fejleszteni kellett, ez nagyon sokszor előfordul, hogyha valaki Lean vagy Six Sigma környezetben dolgozik, hogy volt egy valamilyen fejlesztési folyamat, eljutottunk valamilyen szintre, valami más fejlesztünk, és visszatérünk, és utána 2-3 év múlva akár újra csinálunk ott egy teljes átvizsgálást és egy valamilyen folyamatjavítást. És amit például 2 évvel azelőtt bevezettünk, azt is megpróbáltuk megváltoztatni, és az, ami ellen 2 éve ott ágált mindenki, ugyanaz a személy mondta, hogy már pedig ezt a rendszert nem lehet lecserélni, és mi ez a vacak, amit nekem hoztatok, ebben nem lehet dolgozni. 2 év múlva ugyanolyan vehemenciával védte azt az akkor új, addigra már bevezetett rendszert, és azt mondta, hogy itt neki olyan jól megkönnyítette a dolgát, hogy ő ezt nem is hitte volna, és most már ahhoz a rendszerhez ragaszkodik, ami 2 éve még neki újdonság volt. Az előző modellel összevetve, tehát ez nem egy hegy, ahol volt egy felfutás és utána egy lefutás, ez bizony egy érzelmi hullámvasút, amin megint csak tapasztalatok szerint minden érintett előbb-utóbb végigmegy.